Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az idén is megrendezik a Szentéta nagykilencedet a Szentről elnevezett budapesti templomban. A 15 héten át tartó kilenced mottója Ferenc pápa mondása. Az egyház mi vagyunk mindnyájan. A 12. lelkigyakorlatos elmélkedést Horváth Zoltán István atya tartotta. A felvételt Molnár Péter készítette.
Kedves testvéreim, itt a Szent Rita templomban és a képernyők előtt Jézus tanítása önmagáról, hogy bemutassa nekünk, hogy ő kicsoda, hallottunk egy részletet az imént, amikor ahhoz a kenyérhez hasonlítja magát, amellyel, hogyha az ember táplálkozik, akkor örök élete van. Nyilvánvaló, hogy amikor ő ezt elmondja, nem igazán értik az emberek, miről is van szó. Hogy lehet ő kenyér, hiszen ők egy embert látnak maguk előtt, nem pedig egy kenyeret, nem pedig egy olyan lepényt, amit ők fogyasztottak kenyérgyanánt. Vajon mi lehet az értelme és a lényege ennek a tanításnak? Bizonyára visszaemlékezünk az Ószövetségből arra, amikor felróják Dávid király katonáinak, hogy bementek a jeruzsálemi templomba, és megették a kitett kenyereket, amelyeket csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Tehát egészen biztos, hogy mélyen gyökeredző gondolat volt, és nagyon fontos vallási gyakorlat a zsidóknak az életében, hogy a jeruzsálemi templomban lévő kenyér az olyan szent, hogy abból csak a papok ehetnek. Itt pedig Jézus többször is említi azt, hogy mindaz, aki hallgat atyámra, tanul tőle, hozzám jön. Mindannyian Isten tanítványai lesznek. Mindenki számára kínálja ezt az élő kenyeret. És itt a különbség ószövetségi és újszövetségi felfogás között, hogy az Isten olyan eledelt ad az embernek, amely nem e világban táplálja, nem arra szolgál, amire az étkezés egyébként, amelyre szüksége van mindannyiunknak, hogy életben maradjunk, gondoljuk csak el idős vagy beteg hozzátartozónkról, aki súlyos betegségében eljut a végpont közelettéhez, alig tudunk néhány falatot belediktálni. Próbálkozunk néhány csepp vizet adni neki, de nem eszik, nem iszik, és egyszer csak befejeződik az emberi földi élete. Jézus nem ezt a földi életet táplálja, hanem az örök életet táplálja. Az a kenyér, amelyet ő ad, az saját maga, és életet ad. A halál utáni életet is adja az ember számára. Tehát már itt tápláljuk a földön Jézus Krisztussal, mint kenyérrel a földi életünket, és azután, majd halálunk után az örök életünket. Erről tesz tanúságot Jézus. Ez a kenyér nem csak az áldozatot bemutató papoknak szól. Ez a kenyér mindazoké, akik hisznek benne és megteszik a mennyei atya akaratát, meghallgatják és tettekre váltják az ő tanítását. Éppen ezért egy egészen új dologról van szó, ami nekünk talán fel sem tűnik, hogy mindaz, aki Istenhez tartozik, az olyan, akit az Isten táplál az örök életre. Nincsenek kiválasztott emberek. Nincsenek olyanok, akiket az Isten tett alkalmassá arra, ószövetségi értelemben a papság, akiket az Isten kiválasztott és alkalmassá tett arra, hogy majd ők lehetnek azok, akik ebből a kenyérből ehetnek. Hanem Isten mindenkit meghív, és erre a meghívásra kell nekem válaszolnom azzal, hogy megteszem a mennyei atya akaratát, meghallgatom az ő tanítását, és aszerint cselekszem, akkor méltóvá válok erre a kenyérre, és eme kenyér által méltóvá válok az örök életre. Egészen más felfogás. Hogy lehet mindenki számára nyitott? Jézus után, mikor ő feltámadt és fölment a mennybe, az apostolok elindulnak tanítani. Erről már elmélkedtünk, és felmerül a kérdés, hogy olyan városokban, ahol nem csak zsidók élnek, hanem pogányok is, vajon a pogányok, azok tartozhatnak-e Krisztushoz anélkül, hogy előbb a zsidó vallást kellene felvenniük, és csak utána lehetnének Krisztus követői? Hogy ez a mindenkinek szóló meghívás vajon vonatkozik-e azokra, akik nem zsidó vallásúak, hiszen Jézus természetesen zsidókat tanított. Jézus tanítványai természetesen mind zsidó vallásúak voltak. Egy-kettőről olvasunk az evangéliumban, akik pogányok. És aztán eldöntik az apostolok, hogy igen, ők is meg vannak hívva. Ez az élet kenyere minden teremtménynek szól, függetlenül attól, hogy milyen vallásból, milyen népcsoportból, milyen közösségből jön. És egy új közösség jön létre. Mert nagyon érdekes megfigyelni az idegen nyelvekben, még mi magyarul azt szoktuk mondani, hogy szent áldozáshoz járulunk, vagy azt szoktuk mondani a gyerekekre, akik majd most májusban első áldozók lesznek, vagy hogy áldozni megyek, az nem azt jelenti, hogy én mutatom be az áldozatot, hanem azt jelenti, hogy az áldozatból én részesedek a Szent Eucharisztiában, a Szent Áldozásban. De idegen nyelvekben kommuniónak, azaz közösségnek nevezik a Szent Áldozást. És ez pontosan ezt fejezi ki, hogy most már nem a népcsoport, nem a származás, nem a kiválasztottság, nem tudom én micsoda kapcsolja össze az embereket, hanem az, hogy mindannyian megvannak hívva az Úr asztalához, hogy vele együtt étkezzenek, és ezzel kifejezzék, hogy az Úrhoz és egymáshoz is tartoznak, és vele egy közösséget alkotnak, akikkel egy asztalnál ülünk. Ezért nagyon érdekes megfigyelni az ókeresztény bazilikákat Rómában, vagy a Római Birodalom több területén, akár már csak romjaikban is, hogy az Úr asztala, az oltár, az ehhez az oltárhoz hasonlóan volt elhelyezve. Olyan helyen, ahol körbe lehet valamilyen módon ülni. Persze, hogy az egyik oldalon többen vannak, a másik oldalon kevesebben, vagy ugye kereszthajós is volt egy ilyen ókori bazilika, az azt jelentette, hogy oldalról is odaültek. Pont azt fejezte ki, hogy körbe ülik az Úr asztalát, egy közösséget alkotnak. Éppen ezért azoknak a laikusoknak, akik hozzá tartoznak ehhez a közösséghez, annak meghívásuk és feladatuk van mindenkinek a saját élete, a saját képességei, a saját tulajdonságai, mindaz, amit az Istentől kapott és amit fel tud használni, azt kell, hogy felhasználja a közösség javára. Gondoljuk csak el, így van ez egy családban is. Édesapa, az édesanya dolgoznak. Mindegyik azt, amit tanult, jó esetben, vagy pedig esetleg azt, amit éppen talált, hogy munkát végezhessen, és avval fenntartsa a családját. Mindenki hozzáteszi a közösséghez, a családi közösséghez a sajátját. És nagyon jó az, hogyha egy szülőpár tanítja a gyermekeket arra, hogy kivegyék a részüket a családi életből. Nyilván először apróbb, aztán komolyabb feladatokat kapjanak, ami az ő családi közösségüket fenntartja, egybetartja. Mert így mindenki érzi, hogy ez az övé. Ehhez én hozzá tartozom. Nagyon fontos volt a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reformban, hogy a Szentmisén, az Eucharisztiát együtt ünneplő közösségben a közösség laikus világi tagjainak is legyen feladatuk, szerepük. Régen a Szentmise úgy volt, hogy a pap felszólított, és a minisztráns válaszolt. Közben a közösség énekelt, imádkozott, valami más csinált. És aztán egyszer csak megszólalt a csengő, és akkor odafigyeltek, hogy na most mutatták fel Krisztus testét és vérét, és csak szemlélője volt mindannak, ami történik. És ugyanakkor pedig legtöbbször csak húsvétkor áldoztak az emberek. Akkor fejezték ki az egy közösséghez való tartozást. Többi szentmiséken csak a pap áldozott. És milyen jó, hogy a zsinat után kifejeződik ez a régi, eredeti szándék, hogy körül üljük az Úrnak az asztalát, és oda mindenki meghívást kapott, aki megtartja az Isten tanítását, és aszerint alakítja az életét. De ez a meghívás nem csak egy olyan dolog, mint a kitüntetés, hogy foglalj helyet az asztalnál, hanem azt is jelenti, hogy ez számodra feladatot, küldetést ad ahhoz a közösséghez, amelyikhez tartozol, ahhoz te felelősséggel tartozol, neked ott dolgod van. És így van az, hogy például valaki felolvas a szentmisében, van, aki az adományokat gyűjti össze a szentmisében, van, aki minisztrál a szentmisében, van, aki az éneket vezeti a szentmisében, van, aki az adományokat hozza az oltárra a szentmisében, és hadd ne soroljam tovább, hány és hányféle szolgálattal fejezhetjük ezt ki az Eucharisztián, de ennél tovább is kell mennünk. És ez a tovább lépés az Eucharisztián való meghívást követőleg Krisztus szent testét, az örök élet szent kenyerét már a szívemben hordozva az emberek között tanúságot tenni Krisztusról. És ez nem azt jelenti, hogy kiírom magamra, vagy beszélek róla, vagy a liftben, mikor jövök lefelé az emeletről, és együtt vagy utazom egy másik lakótársal a házból, akkor elmondom, én most misére megyek, mert én jó vagyok, jó lenne, ha te is misére jönnél. Nem így. Hanem azokkal a képességeimmel, lehetőségeimmel, segítségemmel, odafigyelésemmel, támogatásommal, azzal, amire nekem képességem van. A Terézvárosban vagyok plébános, és a házban, amelyikről szó van, lakik egy varrónő. És a Covid idején nem érintkezhettek egymással az emberek. És ilyen kis zacskóban a lakók oda akasztották a kilincsre a megvarni való ruhájukat, az illető megvarta, majd kiakasztotta a kilincsre, és amikor jött az másik, elvihette. És nem lopták el a ruhákat, nem vitték el másét, és erről az asszonyról azóta mindenki úgy beszél, mint aki a jótevője volt a ház lakóinak a járvány bezártsága idején. Tudják-e, hogy templomba jár, vagy nem? Azt nem tudom. De minden esetre azt igen, hogy valamit tett, egy egyszerű dolgot, ő ahhoz értett, ő varrónő, ő ezzel tudta a közösséget szolgálni. Mennyivel inkább így van, ha ezt egy lakóközösség, egy lépcsőháznyi lakókkal meg lehet tenni, mennyivel inkább így van, hogy azzal a közösséggel, amelyikkel a szent áldozásban egy család vagyok. És ezen érdemes elgondolkodnom, hogy vajon csak helyet foglalok a közösségben, és szemlélem mindazt, ami történik, vagy pedig olyan valaki vagyok, aki kommuniót, közösséget alkotok, Jézus Krisztus szent kenyerével táplálkozó, az örök élet kenyerével táplálkozó társaimmal, és miután kimegyünk a templomból, és ez itt szépen meg is valósulhat, mert itt a Szent Rita templomnak udvara is van, és ott a beszélgetés során kiderül, hogy kivel mi van, egy jó szót váltok, egy mosolyt, egy segítséget felajánlok, elkísérem haza, vagy pedig valamilyen más módon próbálok kifejezni, hogy egy családhoz tartozunk. Itt a templomban, és a templomon kívül is. Amen.